Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Mit gondolunk, van-e az emberi életnek kiértékelése? Sokan azt mondják, akik nem hisznek, nem hívők, nem vallásosak, hogy az emberi életnek nincs kiértékelése, születtünk, élünk, meghalunk. Aztán, ahogy mondják egyesek, a koporsó az igazi köztársaság, mert ott minden ember egyenlő. De hát nézzük meg, hogy mit mond a Biblia ma. Mit ír a Szentírás az isteni ítéletről? Milyen szakaszai vannak ennek az ítéletnek, hol történik, mikor történik, ki ítél és miért ítél, kiket ítélnek meg, van-e nekünk közünk az ítélethez, mármint nekünk személy szerint. Megvizsgáljuk ezek után, hogy mit ítélnek meg és mi alapján, hogyan áll fel a bíróság, kik vannak jelen, hogyan zajlik le a tárgyalás, milyen ítélet születhet, kell-e nekünk félnünk valamitől. Szerintem ez is egy érdekes téma. Mottunk, mint a mesében, aki nem hiszi, járjon utána, természetesen a Bibliában. Nem tudom, jártak-e már börtönben, voltak-e már tárgyaláson? Akár csak egy sima kis peres ügyből kapcsolódóan voltak-e tárgyaláson? Nem. Jártak-e börtönben csak látogatás szintjén? Tehát nem úgy, hogy lecsukták önöket, hanem csak úgy látogatás szintjén, hogy széjjel nézzenek. Nyomasztó hely. Én voltam a Váci börtönben, még 1986-ban, mondhatnám azt, hogy ilyen üzemlátogatás szerűen. Megnéztük, hát nem kívánkoztam oda. Biztos nem jó bekerülni, főleg nem jó bekerülni akkor, hogyha valaki mondjuk ártatlanul kerül be. Mert azért vannak ilyenek is. De nézzük meg, hogy miért is fontos az ítéletről szólni. Nincs értelme akkor a bűnről beszélni, és megváltásról, megbocsátásról beszélni, hogyha nincsen szó ítéletről. Miért beszélünk bűnről, hogyha nincsen ítélet, nem? Akkor tulajdonképpen a bűn az büntetlen marad. Aztán, hogyha nem ismerjük ezeket az ítéletről szóló bibliai tanításokat, írásokat, akkor természetes, hogy nem is érthetjük meg a mi emberi logikánkkal, az emberi, mondjuk úgy, hogy jogalkotási rendszerrel, nem igazságszolgáltatással, hogy az Isten mi alapján hogyan ítél meg minket, embereket. Sokan úgy gondolják, hogy hát én jó ember vagyok. Nem öltem, nem raboltam, nem loptam. Na jó, hát kisebb füllentések lehet, hogy voltak. Na de hát én attól még jobb ember vagyok, mint sok száz más. Miért kell akkor engem az Istennek megítélni? Vagy elítélni? Tehát, hogyha ezt nem ismerjük, akkor nem is értjük meg. Nézzetek az Isten ítéletről. Ugye az egyik nézet az, hogy az ember, amikor meghal, akkor abban a pillanatban az ő sorsa eldől, és vagy a mennybe kerül, vagy a pokolba kerül. Aztán van még egy olyan elképzelés is, hogy egyesek bekerülnek, akik még esetleg megtisztulhatnak, bekerülnek az úgynevezett purgatóriumba, ahol még van esély arra, hogy ők megjobbuljanak. Aztán van egy olyan nézet is, hogy majd az idők végén, egyszer valamikor, amikor az egész emberi földtörténelme lezárul. Nagyon sokszor fenyegetnek az Isten ítélettel embereket, talán azt lehetne mondani, hogy azért, hogy megtérjenek, vagy azért, hogy megkeresztelkedjenek, hogy hát, ha megtérnek. Nálam is volt ilyen, hogy mondták, hogy na, mikor keresztelkedsz már meg, és ha akkor késő lesz, én azt mondtam, hogy hát akkor úgy jártam, úgy maradtam. De én már akkor úgy gondoltam, és ez így is van, hogy az Isten igazságos. Ha én elindultam egy úton, azon az úton, hogy keresem őt, kutatom az ő jellemét, kutatom az ő szándékát, akkor nem fogja megengedni, hogy én csak úgy az egyik pillanatról a másikra elhalálozzak. Van egy tanács. Senki nem jut félelemből a mennybe. Tehát az, hogyha mi fenyegetünk valakit, vagy azzal akarunk úgymond kizsarolni egy döntést, hogy keresztelkedjen meg, azzal nem fogjuk elérni, mert senki nem jut félelemből a mennybe. Csak azok fognak bejutni a mennybe, akik szeretik Istent. Szigeti Jenőtől hallottam egy ilyet, őtőle hallottam, csak kutyából lett szalonnák lesznek a mennyben. Azért ez jó hír, nem? Én azt mondom, hogy igen. Tehát ne fenyegessünk senkit. Téles nézzetek az Isten ítéletről. Az egyik az, amikor azt mondják, hogy Isten ítélkező, büntető, és hogyha nem tartod be a törvényeket, meg minden, akkor irgumburgum, és akkor neked véged van. Az a baj, hogyha ezt a fajta ítélet szemléletet közvetítjük és sugaljuk az emberek felé, akkor ebből kimarad Isten egyik legfőbb jellemtulajdonsága, a szeretet. Aztán a másik pedig az, hogy Isten annyira kegyelmes, annyira szereti az embereket, hogy minden bűnt megbocsájt, ezáltal mindenki üdvözülni fog. Na, ha ez igaz lenne, akkor meg kimarad a másik fő jellem tulajdonsága az Istennek, az igazságossága. Úgyhogy egyik sem jó megközelítés. Mit mond a Biblia erről? Azt mondja, hogy nem megy be abba semmi tisztátalan, sem aki hazugságot szól, sem aki utálatosságot cselekszik. Tehát semmi tisztátalan nem megy be a mennybe. Úgyhogy az sem igaz, hogy Isten megbocsájt sok mindent, és hogy mindenkinek meg fog bocsájtani. Na miért is van csend az ítéletről? Az ítéletről a keresztény egyházakban nem szívesen beszélnek. Egyrészt lehet, hogy nem is értik, és azért nem beszélnek, bár ez nem az én jogköröm megítélni. De ha beszélnek róla, akkor csak úgy szőrmentén megemlítik, hogy hát igen, majd Jézus visszajön, és hát akkor majd úgy lezárja a történelmet, meg úgy lesz majd ilyen, hogy ítélet. A Biblia ezt így mondja, az embereknek viszket a fülük, ezért elfordítják a fülüket az igazságtól. Nehéz az igazságról beszélni akkor, hogyha én magam sem ismerem az igazságot, vagy én magam sem akarom megtartani az igazságot, vagy nem is tudom, hogy mi az, hogy igazság. Tehát miért is van csend az ítéletről? Mert Isten oldaláról az, hogy ő kegyelmet ad nekünk, és megbocsátja a bűneinket, és megadja az örök élet lehetőségét, az egy lehetőség az Isten részéről. De az ember szemszögéből ezt halálos komolyan kell venni. Nem az Isten életéről van szó, hanem a mi életünkről. Na akkor menjünk most már konkrétan, hogy mit mond az ítéletről. Hogy néz ki egy ítélet? Hát először is, hogyha Magyarországon megnézzük a jogalkotást, akkor azt látjuk, hogy kell egy feljelentés. Ha nincs feljelentés, mert olyan volt a dolog, hogy a rendőrök vették észre például egy közlekedési balesetni, akkor a rendőrség teszi meg a feljelentést. Aztán jön a vizsgálat. A vizsgálat után, amikor ezt lezárulták a vizsgálat, akkor az aktákat így átadják, jön a tárgyalás. A tárgyalás után van az ítélet kihirdetése, amely lehet felmentés, lehet úgymond feltételes ítélet, hogy azt mondják, hogy hát próbaidőre van bocsátva, tehát egy felfüggesztettet kap az illető, és aztán jön az ítélet végrehajtása, hogyha ez nem lehetséges. Illetve hát van még olyan rész is, most már Magyarországon is van, főleg itt az első részben még a tárgyalás előtt, hogy úgynevezett óvadék ellenében szabad lábra helyezik. Ilyen létezik egyébként az amerikai jogszolgáltatásból vették át. Ha az ítélet végrehajtása megtörtént, akkor utána pedig mi történik? Jön a szabadulás. És ha jött a szabadulás, akkor az illetőnek van lehetősége, hogy folytatja azt, ami alapján őt elítélték, és továbbra is bűnözni fog, vagy pedig egy teljesen új életet kezd, és mondjuk úgy, hogy megváltozott, és egy új élet kezdete a szabadulása. Vagyis három fő szakasza van, ha ezt így nézzük, van egyszer a vizsgálat, van az ítélet, és utána van az ítélet végrehajtása. A tárgyalásnál, most, hogyha elmegyünk egy bíróságra, akkor azt látjuk, hogy van egy bíró, aki majd dönt, van egy vádoló ügyész, aki képviseli a vádat, van egy ügyvéd, aztán van ott a vádlott, akit az ügyvéd képvisel, és hát vannak olyanok, még itt a szocialista rendszerben is létezett olyan, hogy ülnökök, az amerikai és egyéb jogalkotásokban létezik, hogy egy esküdtek ülnek ott, és igazából az esküdtek hozzák a döntést. És akkor vannak a tanúk. Amikor a 10 parancsolatról beszéltem, már akkor is beszéltem arról, hogy az igazságszolgáltatás és a jogszolgáltatás az két különböző dolog. Úgyhogy biztos, hogy nem mindenkire így nézett ki. Egyikre azt mondják, hogy demokrácia az a néphatalma, elvileg, vagy népuralom, de hát ez nem igazán így néz ki, hanem úgy néz ki, hogy 4 évente van választás, és akkor abban a pillanatban, amikor a választáson, akkor valóban beszéltünk néphatalomról. Ennek az alapja a római jog és a magántulajdon védelme. Ez jogszolgáltatás. A másik a teokrácia, amiben a zsidóknak volt lehetőségük élni. Ez a teosz görög szóból származik, és a kratein uralkodni, tehát itt Isten az uralkodó, és ezt az uralkodást, ezt bírákon keresztül gyakorolta. Ennek az alapja a 10 parancsolat, az embervédelme, és itt igazságszolgáltatásról beszélhetünk. Elmondtam azt is, hogy egy példát hoztam, hogy egy népszerű zenész 5 bűncselekményt követett el, és megúszta az igazságszolgáltatás helyett a jogszolgáltatással a büntetést. A roma apa és fia, az meg 5 évet kapott ártatlanul, és utána még 500 000 forinttal akarták kiszúrni a szemüket. Tehát ez a jogszolgáltatás. Igazságszolgáltatásnál ilyen nincsen. És igazságszolgáltatásnál valami más sincsen. Nincsen igazságszolgáltatásnál olyan, mint a jogszolgáltatásnál, hogy letöltendő szabadságvesztés, és utána szabadulás. Ilyen nincs. Nincsen benne olyan sem, hogy feltétele szabad lábra helyezés. Olyan van, hogy ítélet után az igazaknak örök élet, a gonoszoknak ez a Biblia megfogalmazása szerint pedig a végleges halál. Illetve azt mondhatnám, hogyha a feltétele szabad lábra helyezést próbáljuk meg behelyezni a Biblia igazság szolgáltatásába, akkor most mi abban élünk. Bármilyen furcsa, most egy feltételes szabadlábon vagyunk. Van-e konkrét ideje? Azt mondja a Biblia, hogy ennek konkrét ideje van, mivel hogy rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, kit arra rendelt, bizonyságot tévé mindenkinek azáltal, hogy feltámasztá őt a halottaiból. Hát ez már itt eleve mutatja, hogy az Isten rendelt egy napot, méghozzá egy olyan ember által fogja megítélni a világot, akit feltámasztott a halottaiból. Ez pedig Jézus. Tehát van egy rendelt nap. Na akkor kiket fognak megítélni? Nagyon egyszerű, azt mondja, mert nékünk mindnyájunknak. Nem azt mondja, hogy az emberiség 99%-a, nem mondja, hogy ilyen vagy olyan nemzet, hanem azt mondja, hogy nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk, és itt már konkrétan ki is mondja Pál apostol, a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki megjutalmaztassék azt szerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Tehát mindenkit, kivétel nélkül. Aztán menjünk tovább, egy másik helyen ezt mondja, azért hát mindenikünk maga ad számot magáról az Istennek. Tehát minden ember számot kell, hogy adjon az ő életéről az Istennek. Na ezért mondtam, hogy mi feltételes szabadlábon vagyunk. A sima jogszolgáltatásban, ha én nem követek el semmit, tehát vagy inkább úgy mondanám, hogy nem tudódik ki, akkor nem kerülök a bíróság elé, és nincs ítélethozatal. A Biblia meg azt mondja, mindegy, hogy ki tudódott, nem tudódott, mindenkire vonatkozóan lesz ítélethozatal. Tehát azért mondtam, hogy most mi a mostani életünkkel feltételes szabadlábon vagyunk. Nem olyan jó érzés ez, ugye? Feltétele szabadlábon vagyok? Jaj! Azt mondja a Biblia is, és Jézus is mondta, hogy Isten előtt mi nem kenhetjük másra a dolgainkat. A bűneset óta, és ezt megnéztük akkor, amikor a bűnesetet vizsgáltuk, hogy az ember állandóan hazudik, a felelősséget megpróbálja áthárítani másra, ha más nem, akkor a szüleire, legvégső esetben az Istenre, vagy akár Sátánra, de ő nem, a felelősséget nem vállalja. Ezt mondja a Biblia, hogy ez viszont nem megy. Mindenkinek saját magának kell számot adnia. Hiába mondjuk azt, hogy génjeinkben van, nem háríthatjuk azt másra. Na nézzük meg, hogy mi alapján fognak ítélni. Azt mondja a Biblia, hogy minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal. Akár jó, akár gonosz legyen. A titkos dolgot, azt mondja, cselekedetet a titkos dolgokkal. Volt már olyan, hogy úgy tettek valamit, hogy az indítékot nem árulták el? Volt. Itt azt mondja a Biblia, hogy az indítékokat is vizsgálni fogják. Mindent előhoznak. Hát, erre azt tudom mondani, hogy mi most hazudhatunk sok mindenkinek. Hazudhatunk a szüleinknek, hazudhatunk a feleségünknek, férjünknek, főnökünknek, gyerekeinknek. De itt azt mondja a Biblia, hogy minden titkos dolgot elő fog hozni az Isten. Félelmetesen hangzik. Lesz-e ítélet? Hát azt mondja a Biblia, hogy semmi kétség afelől, hogy egy ítélet lesz, és mindenkinek ennek egy meghatározott ideje van, és mindenkire vonatkozóan lesz ítélet, amiben a titkos dolgok is előkerülnek. Hát szóval ez félelmetes szerintem. Na nézzük meg akkor a körülményeket. Megnézzük Dániel könyvében, és utána megnézzük a Jelenések könyvében, hogy mit írnak le az ítéletről. Dániel könyvében ezt olvashatjuk. Nézem, míg királyi székek tétetének, és az öregkorú, itt megállnék egy picit, mert az öregkorú fordítása az nem teljesen pontos, azt úgy kellene fordítani, hogy akinek az életeinek a száma megszámlálhatatlan. Hát persze ennek így egyszerűbb volt a fordítása, hogy öregkorú, lehetne úgy is fordítani, hogy aki kortalan, vagy lehetett volna úgy is fordítani, hogy aki örökké él, hát itt ez így lett fordítva. De a lényeg az, hogy akinek az életeinek a száma megszámlálhatatlan. Tehát öregkorú leüle, ruhája hófehér, és fejének haja, mint a tiszta gyapjú, széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz, tűzfolyam jön ki a sző színe felől, ezerszer ezelen szolgálának néki, és tízezerszer tízezeren állának előtte, ítélők ülnek le, és könyvek nyittatának meg. Megy tovább. Láttam éjszakai látásokban, és íme az égnek felhőiben, mint valami emberfia jöve, és mén az öregkorúhoz, és elejbe vivék őt, és ada néki hatalmat, dicsőséget és országot, és minden nép, nemzet és nyelv néki szolgál, az ő hatalma örökké való hatalom, amely el nem múlik, és az ő országa meg nem ronthatik. Ez több mint 2500 évvel ezelőtt írta Dániel. Aztán még írja tovább, míg nem eljöve az öregkorú, és az ítélet adaték a magasságos egek szenteinek, és az idő eljöve, és elvevék az országot a szentek. Na menjünk tovább, hogy ki kicsoda, ezt majd megnézzük később, de menjünk tovább, nézzük meg, hogy mit ír a jelenések könyve. És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állani az Isten előtt. Ezt már János írja, hogy ő már látja, hogy az Isten előtt állnak ezek az emberek, könyvet nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, mely az életnek könyve, és megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva az ő cselekedeteik szerint. És ha valaki nem találhatott beírva az életkönyvébe, a tűznek tavába vetteték. Na akkor most kezdjük el beazonosítani, hogy ki kicsoda. Az öregkorú az Isten, János már őt látja. Az embernek fia az egyértelmű, az Jézus Krisztus, többször is beazonosítja a Biblia, hogy ez ő, és ő maga is úgy mondja, amikor megkérdezi a tanítványait, hogy engem embernek fiát kinek mondanak az emberek. És utána megkérdezi a tanítványokat, na és akkor ti kinek mondtok engemet. Aztán ezerszer ezeren szolgálnak ezek az angyalok, tízezerszer tízezeren állnak, akiket megítélnek, az ítélők a szentek és az angyalok. Van-e nekünk közünk az ítélethez? Mi hol vagyunk ebben? Hát mi ott állunk, akiket megítélnek. Na a tárgyalás szereplőiben ki a bíró, ki a vádolőgyész, ki az ügyvéd, ki a vádlott, kik az ülnökök vagy az esküdtek és kik a tanúk. Tehát ki előtt? Egyértelmű a Krisztus előtt, tehát ő lesz a bíró. Ezt ráadásul úgy is írja János evangéliumában, hogy azt mondja Jézus, amikor azt mondja az ítéletről, mert az atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta. Tehát az ítélet az Jézus előtt van. És hatalmat ad a néki az ítéletre is, mivel hogy embernek fia. A tárgyalás szereplőiben, tehát a bíró Jézus. Azt tudjuk, hogy a vádoló a sátán, amikor a sátánról volt szó, akkor már megismertük őt, hogy ő a vádoló. Aztán az a probléma, hogy ebben az egész szöveg környezetben, amit olvastunk mind a Dániel könyvében, mind a jelenések könyvében, nem láttuk sátánt. Nem olvastunk róla. Hol van sátán? A vádlottak mi vagyunk, de mi képviselve vagyunk. Most az a kérdés, hogy ki képvisel minket, ki a mi ügyvédünk. Aztán a többit már láttuk, hogy ülnökök az angyalok, a szentek, és a tanúk is az angyalok és a szentek. Na hol lesz az ítélet? János azt látja, hogy az Isten előtt állnak, a halottak, a kicsinyek és a nagyok. Dánielnél viszont látjuk, hogy az ég felhőiben érkezik az ember fia, akit az öregkorú elé visznek, az Isten elé visznek. Akkor hova ez az ítélet? Hát egyértelmű, hogy fent van a mennyben. Tehát ott van az ítélet. Hol van sátán? Azt mondja a Biblia, vagy János evangéliumában mondja Jézus, most van-e világ kárhoztatása, most vettetik ki a világ fejedelme. És én, ha felemeltettem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. Tehát azt mondja Jézus, hogy most vettetik ki a világ fejedelme, aztán Lukács evangéliumában már azt mondja, hogy látám a sátánt, mint a villámlást lehullani az égből. Az ítélet a mennyben van, sátán viszont nincs a mennyben, mert hogy itt a földön van. Úgy mondja egy másik helyen a jelenések könyvében, vetteték a nagy sárkányom a régi kígyó, ki neveztetik ördögnek és sátánnak, ki mind az egész földkerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyala is ővele levettetének. És aztán mondja tovább a Biblia, hallék nagy szózatot az égben, mely ezt mondja vala. Most lett meg az üdvösség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma, mert a mi atyánk fiainak vádolója levettetett, aki vádolja őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. Tehát sátán nincs fent. Sátán itt van lent. Ez jó hír. Egyelőre. De valamit még olvastunk valami könyvekről, nem? Ha sátán nincs ott a vádoló, akkor valószínű, hogy valami más alapján azért meg fog állni az ítélet fölöttünk. Mikor történt sátán kivetése? Mikor ment Jézus az atya elé? Hát akkor, amikor ő a kereszt halálon meghalt, és utána, amikor feltámadt. Ekkor ment utána fel az atya elé, ekkor kapta meg a hatalmat a menny és a föld fölött, és ekkor vettetett le sátán. Tehát nincs ott a legfőbb ügyész, ez jó hír. Na mikor történik az ítélet, ezt már nehezebb úgy kiderítenünk, de menjünk egy picit megint vissza. Jelenések könyvében azt olvassuk, és láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél vala az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse, tehát a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek, és ágazatnak, és nyelvnek, és népnek. És ezt mondván nagy szóval, tehát a föld lakosainak mondja ezt nagy szóval. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait. Tehát itt azt mondja a Biblia, hogy még a föld lakosainak hirdetetik az evangélium, hogy már eljött. Az eljött az azt jelenti, hogy már itt van. Mikor történik az ítélet? Dánielnél pedig azt olvashatjuk, a többi állatoktól is elvétetik az ő hatalmuk, de ideig óráig tartó élet adaték nékik. Tehát akkor zajlik már az ítélet, vagy akkor kezdődik el, amikor a Földön még folyik az élet. Tehát az ítélet nem az ember halálakor következik be, az ember fölött, és nem a világ végén, amikor Jézus visszajön. Hanem azt mondja, hogy még a Földön zajlik az élet, a mindennapi élet. És akkor az ítélet már elkezdődik. Mikor történik az ítélet? Dánielnél ezt így olvashatjuk, és mondá néki, 2300 nap estéig és reggelig, és azután megtisztítatik a szentély. 2300 nap estéig és reggelig, és megtisztítatik a szentély. Akkor itt most be kellene azonosítanunk a 2300 napot, meg a szentélyt, hogy mi az a megtisztítatik a szentély, meg meg kellene néznünk azt is, hogy ez honnan kezdődik. A Biblia azt mondja két helyen is, hogy proféciákban az egy nap az egy évnek felel meg. Ezékielnél így olvashatjuk, egy-egy napot egy-egy esztendőül számítottam néked. Mózesnél is azt mondja, egy-egy napért egy-egy esztendő. Tehát a bibliai jövendőlésekben, proféciákban, amikor napot hallunk, akkor azt profétikusan mindig egy-egy évnek kell számolni. 2300 nap az azt jelenti, hogy 2300 év. Hú, mekkora időtáv, nem? Az időszámításunk elvileg Jézus születésétől számítjuk, elvileg mondom, mert hogy nem akkor született. De a lényeg az, hogy most még 2009-ben tartunk. Ez meg azt mondja, hogy 2300 nap, hihetetlen egy időtáv, amit átfog. Na hát akkor most már ki kellene találni, hogy hol van a kezdete. Mikor történik az ítélet. Mielőtt ezt megnézzük, akkor nézzük meg, hogy mi is az a szentély megtisztítása. Az Ószövetségben, a templom szolgálatnál minden évben egyszer volt egy úgynevezett szentély megtisztítása. Mindennapi áldozatok voltak, amit a papok végeztek, és minden évben egyszer a főpap bement a szentélybe, pontosabban a szentek szentjébe, és kért bűnbocsánatot és feloldozást a nép bűneire. Ezt akkor úgy hívták, hogy az Isten ítéletének a napja. A szentély megtisztítása az engesztelés napja, vagy az ítélet napja. Ezen a három néven nevezték. Na, mikor történik a kezdete? Azt mondja Dánielnél, hogy a Jeruzsálem újra építetése felől való szózat keletkezésétől a messiás fejedelemig 7 hét és 62 hét van. 62 hét múlva pedig kiirtatik a messiás, és senki sem lesz. És a várost és a szent helyet elpusztítja a következő fejedelem népe, és vége lesz, mint egy vízözön által, és végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás. Egyébként ez egy nagyon fontos dolog. Itt írja, hogy és a várost és a szent helyet elpusztítja a következő fejedelem népe. Érdekes, hogy ebben mennyire precízen benne van, hogy mikor fog bekövetkezni egy-egy dolog, és ezt Jézus is mondta, hogy itt kőkövön nem marad, el is pusztult a templom. Nézzük akkor, hogy mikor kezdődik. Azt mondja, hogy Jeruzsálem újjáépítésére adott rendelettől a messiás felkenéséig 69 profétikus hétnek, vagyis 483 évnek kellett eltelnie. Tehát ez azt jelenti, hogy van egy újjáépítési rendelet, és akkor a messiás fejedelem szolgálatának a megkezdéséig 483 év telik el. Ezt Artaxerxész Longimanus adta ki ezt a rendeletet, méghozzá Krisztus előtt 457-ben. Ez azt jelenti, hogy Jézusnak a szolgálata ez az időszámításunk 27-ben kezdődött meg. Akkor telik le a 483 év. Azt írja a Dániel könyvében, hogy egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén, vagyis 3,5 év múlva véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak. Vagyis véget vet a templomi áldozati rendszernek. Mikor történik az ítélet? Hát Jézus kereszt halála véget vetett a templomi szolgálatnak, és tudjuk azt, hogy Krisztus után 70-ben Titusnak a katonái lerombolták a jeruzsálemi templomot. Azt írta ott az előbb Dániel könyvében, hogy elpusztítatik a Szentváros és a Szentély, és vége van, mint egy vízözön által, és végig tart a háborúskodás. Hát azóta se épült újjá. Hogyha most újjá akarnák építeni, akkor abból nagy balhé lenne, mondhatnánk így, pestiesen, mert hogy most a helyén egy arab mecset áll. De az tény, hogy a mai napig a Közel-Keleten folyamatosan dúlják egymást az arabok, a zsidók, és hát annak idején még a keresztények is mentek oda, és keresztes hadjáratokat vezettek, mondván felszabadítani a Szentföldet. Na, ha nézzük, akkor azt látjuk, hogy Krisztus előtt 457-ben jött a rendelet, adjuk hozzá a 2300 évet, és azt kapjuk, hogy 1844. 1844 már elmúlt, tehát az, amit a Biblia állít, az teljesen rendben van, hogy még a Földön folyik, zajlik az élet, amikor az ítélet elkezdődik. 1844-től már megy az ítélet. Azt mondja, hogy féljétek az Istent, és nékiadjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. 1844. Tehát azt most már tudjuk, hogy hol, a mennyben van az ítélethozatal, ott van a bíróság, és azt is tudjuk, hogy mikor, ez 1844-től már tart. Na akkor azt kellene most megnéznünk, hogy akkor mi is fog történni. Tehát látjuk, hogy van egy olyan szakasz, hogy vizsgálat, tudjuk azt, hogy van olyan szakasz, hogy ítélet, és van olyan szakasz, hogy ítélet végrehajtás, úgyhogy nézzük meg most ezeket. Az első az a vizsgálat. Azt mondja, mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Tehát miket vizsgálunk? Cselekedeteket. Aztán ítélők ülnek le, és könyvek nyittatálnak meg. Könyveket nyitnak meg. Nincs vádolunk, mert Sátán levettetett ugyan, de a könyvek alapján, amiben minden dolog fel van jegyezve, az ítélet még megáll fölöttünk. Mik ezek a könyvek? Ismerkedjünk meg akkor először a könyvekkel. Van egy olyan, hogy életkönyve. Na, erről aztán a Biblia rengeteget ír. Nagyon sok helyen szerepel az életkönyve az Ószövetségtől az Újszövetségig, úgyhogy erről egy párat azért kihoztunk. Azt mondja Mózesnél, de most bocsáss meg a bűnöket, ha pedig nem törölj ki engem a te könyvedből, amelyet írtál. És mondta az Úr Mózesnek, aki vétkezett ellenem, azt törlöm ki az én könyvemből. Az Ószövetségben is megvolt ez. Aztán már Jézus mondja, annak okáért imádják őt a földnek minden lakosai, akiknek nincs neve beírva az életnek könyvébe, amely a bárányé, aki megöletette világ alapítása óta. Egy másik helyen így írja, és nem megy be abba semmi tisztátalan, sem aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beíratva vannak az életkönyvébe, amely a bárányé. Tehát most már azt is tudjuk, hogy ez az életkönyv ez nem másé, mint a bárányé. A bárány pedig Jézus. Több helyen van még életkönyve, Dániel könyve, Filippi, jelenések könyve, rengetegszer hozza ezt. Mi ezt a kettőt néztük meg. Pontosabban ezt a kettőt még megnézzük. Aki győz, azt mondja a Biblia, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt és az ő angyalai előtt. Tehát azt mondja Jézus, hogy aki győz, annak a nevét ő nem törli ki, az benne marad az életkönyvébe. És az életkönyvével zár a Biblia. Azt mondja, ha valaki elveszett prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az életkönyvéből és a Szentvárosból, és azokból, amiket könyvben megirattak. Nem lehet hozzányúlni, tehát az életkönyvéből azért ki lehet kerülni. Na nézzük meg a másikat, a bűnök könyve. Erről már olyan sokat nem olvasunk, de ilyen is van benne. Úgy írja, még ha lúgba mosakodnál is, vagy szappanodat megsokasítanád is, feljegyezze marad a te álnokságod előttem, mondja az Úristen. Hát a lúgról, itt az idősebbek ismerik a lúgot, még ők mostak vele, most már mi nem ismerjük annyira ezt a mosóeszközt, vagy tisztítóeszközt. A lúgot külön higítani kellett, ahhoz, hogy mosni lehessen vele, és a lúg az annyira koncentrált, hogy marta az embernek a kezét, a bőrét, minden. És itt azt mondja, még ha lúgban mosakodnál meg, akkor is megmaradnak a te bűneid, nem tudod lemosni magadról ezeket a bűnöket, mert feljegyezve maradnak a te álnokságaid én előttem. Mik vannak feljegyezve? Tehát az Isten minden cselekedetet az ítéletre előhoz minden titkos dologgal. Még a titkos szándékok is előkerülnek. Aztán azt mondja, mondom néktek, Minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján, mert a te beszédidből ismertetel igaznak, és a te beszédidből ismertetel hamisnak. Tehát cselekedetek, beszéd, és akkor menjünk, nézzük meg a harmadikat. Azért idő előtt semmit se ítéljetek, míg el nem jö az Úr, aki egyrészt világra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti a szívnek tanácsait. Vagyis a gondolataink is, a lelkiismeretünk is ott lesz az ítélet hozatalnál, hogy miket gondoltunk. Cselekedetek, beszéd, de cselekedetek mindenféle szándékkal, és a gondolataink is. Akkor itt már érthető, amikor azt mondtam, hogy a tizedik parancsolat, amikor azt mondja, hogy ne kívánt a te fele barátodnak semmiét, emberi szempontból ez teljesen érthetetlen. Ember miért adna olyan parancsolatot, amit nem tud ellenőrizni? A Biblia azt mondja, az Isten ezt tökéletesen tudja ellenőrizni. Még a gondolatainkat is. Még ha ki sem mondjuk, akkor is. És aztán, hogy ismerjük meg, hogy milyen az ember, a Biblia szempontjából ilyen. Azt mondja a Biblia az emberről, és láttam én, hogy minden dolgát és minden ügyes cselekedetét az ember az ő fele barátja iránt való irigységből rendeli. Azt mondja a Biblia az emberről, hogy az ember, amikor jót tesz bárki mással, azt is valami hátsó szándékkal csinálja, és irigységből teszi. Nincsen jó véleménnyel a Biblia az emberről. Tehát az indítékok is oda kerülnek, amikor az ítélethozatalra sor kerül. Tehát cselekedeteink, szavaink és gondolataink azok, amelyek bekerülnek a bűnök könyvébe. Jól hangzik? Hát nem tudom. Menjünk tovább. Vannak-e más szempontok is? Azt mondja a Biblia, hogy nem csak ezek. Vannak még más szempontok is. Az első szempont az, hogy milyen tudás anyaggal rendelkeztünk, ezt úgy mondja a Biblia, hogy milyen a kapott világosság, amit részünkre feltárt a Biblia. Mondán nékik Jézus, ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Tehát az, aki nem ismeri a Szentírást, akkor annak a megítélése másképp zajlik. Ám de azt mondjátok, hogy látunk, azért a ti bűnötök megmarad. Ti azt mondjátok, hogy Ábrahám fiai vagytok, ti azt mondjátok, hogy az Úr kiválasztott nemzete vagytok, ti azt mondjátok, hogy ismeritek a Szentírást, akkor bizony a ti bűnötök megmarad. Egyébként ez egy komoly figyelmeztetés a ma emberének is, ugyanis ezt itt a farizeusoknak mondja, Isten igazságos, a tudásszintnek megfelelően helyezi a mércét is. Ha alacsony a tudásszint, alacsonyan van a mérce. Ha nagy a tudásszint, magas a mérce. Kapott világosság, tehát a következő szempont. Hogyan lesznek akkor ezek után megítélve azok, akik nem ismerik az ő leveleit az ember számára, nem ismerik Jézus Krisztus, nem ismerik a Bibliát, nem ismerik az ő jellemét? Ez egy fontos kérdés. Mert hogyha mi azt mondjuk, hogy mi ismerjük és tőlünk többet vár el, de akkor mi van azokkal az emberekkel, akik ateisták, sosem fogtak a kezükbe Bibliát, sosem jártak templomba, sosem jártak gyülekezetbe, és nem tudnak róla semmit. Azt mondja a Biblia, hogy ezek is meg lesznek ítélve pedig, méghozzá így. Úgy írja a római levélben, Pál apostol, mert mikor a pogányok, akiknek törvényük nincsen, természettől a törvény dolgait cselekszik, akkor az ő törvényük nem lévén önmaguknak törvényük. Ez egy kicsit itt nehéz. De aztán tovább megy. Mint akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe, egyetemben bizonyságot tévén arról az ő lelkiismeretük és gondolataik, melyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik. Tehát ami fontos, hogy a törvény mindenkinek bele van írva a szívébe, akár ismeri az Istent, akár nem, és mindenkit a lelkiismerete majd vádol. Tehát azok, akik nem ismerik, azok a lelkiismeretük alapján lesznek megítélve. Tehát azt lehet mondani, hogy nincs kivétel, mindenki ítélet alá kerül. Ez egy érdekes dolog, mert sokan úgy vannak vele, hogy azt mondják, hogy hát persze, hogy lehet lelkiismeretről beszélni akkor, amikor ilyen lelkiismeretlenül gyilkolnak emberek, vagy pusztítanak el emberek családokat, írtanak ki gyerekestől, mindenestől. Lássuk például azt az esetet, amikor rájuk gyújtják a házat, és amikor kijönnek a házból, akkor gyerekestől lelövik az apát a gyerekével együtt. Hol van akkor a lelkiismeret? A Biblia azért ezt mondja, hogy a lelkiismeretünket tudjuk mi öldökölni, és akkor el tudjuk nyomni. De a lényeg az, hogy mindenkiben működik a lelkiismeret. Még ezekben az emberekben is. Abban a pillanatban, hogyha vele történik valami igazságtalanság, akkor az ő lelkiismerete meg fog szólalni. Amikor ő kioltja más ember életét, akkor még meg se szólal benne. De egyébként működik benne. Emlékszem rá, amikor Magda Marinkót elítélték, ő nem tartotta magát bűnösnek. Pedig kiirtott Szegeden egy családot, a Cukrász családját, teljesen férj, feleség, gyerekek, mindenkit. Azt mondja erről a törvény nélküli állapotról a Biblia, hogy a tudatlanság idejét az Isten elnézi. Na nézzük akkor a további szempontokat. A további szempont a kapott lehetőségek. Tehát milyen lehetőségeket kaptunk az életünkben, hogy mi másoknak segítsünk, másokkal jót tegyünk. Úgy írja a Biblia, aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszi, bűne az annak. Hoppá! Észrevesszük-e a környezetünkben nap mint nap adódó lehetőségeket? Felállunk-e a buszon, átadjuk-e a helyünket idősebbnek, vagy éppen segítünk-e egy gyerekkocsit toló nőnek, hogy fel tudjon szállni a buszra, vagy le tudjon szállni a buszról? Nem nagy dolgok ezek, de észrevesszük-e? Segítünk-e? Segítünk-e felmenni egy aluljárónál a lépcsőn? Segítünk-e valakinek felvinni a csomagját? Ezek apró dolgok. A Biblia azt mondja, hogy ezek az apró dolgok is feljegyzésre kerülnek. Aztán további szempont, az a mód, ahogy mi ítélünk meg másokat. Úgy írja, ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek. És amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek. Nincs egyetlen egy ember se, aki a másik ember életében minden körülményt ismerhetne. Ez csak Istennek adatik meg. Ha pedig te nem ismersz minden körülményt a másik ember életében, akkor ne ítéljél. Ez a lényeg ebbe. Szedjük össze akkor a vizsgálat szempontjait. A vizsgálat arra terjed ki, hogy az ember mit tett, mit mondott, és hogy mi motiválta, mit gondolt. További szempontban pedig az, hogy milyen tudással bírt, a kapott lehetőséggel hogyan élt, másokat pedig hogyan ítélt meg. Hát, eddig ez nem tűnt olyan jó hírnek, nem? Én azt mondtam tegnap, hogy ez a kedvenc témám. Amikor én belegondoltam ebbe az egészbe, akkor ez úgy elborzasztott. Az én életem az valami szörnyűség. Akkor mi lesz ennek a vége? De a végén azért nem hagyom zárva, hogy ilyen szörnyűségek után ne legyenek jó híreim is. Vannak. Azt mondja a Biblia egyébként, hogy van még egy könyv, az emlékezés könyve, mondhatnám úgy is, hogy a jó cselekedetek könyve, erről ezt olvashatjuk. Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott, nem szólt semmit. És egy emlékkönyv iraték ő előtte azoknak, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét. Tehát ez az emlékezés könyve, vagy a jó cselekedetek könyve. Tehát három könyv van, a bűnök könyve, az emlékezés könyve, és az életnek a könyve. Hát akkor rólunk vajon hány könyv van, mi rólunk személy szerint? Most már ebben a világban beszélhetünk arról, hogy mindent bekameráznak. Most már a családi házaknál is vannak ilyen kamerák, amelyek térfigyelő kamerák, nézik a kaput. Ma sétáltunk itt ebéd után, és akkor is láttuk ott, hogy több helyen már kamera védi az autót, kamera védi a bejáratot, kamera védi az udvart, kamera mindenfelé. De ha bemegyünk egy bevásárló központban, ott is kamera mindenfelé. Bemegyünk egy irodaházba, kamera mindenfelé. Minden mozdulatunkról felvételek vannak. A Biblia meg azt mondja, hogy nem csak a mozdulatainkról, a beszédünkről is felvételek vannak, vagy feljegyzések vannak, de még a gondolatainkról is feljegyzések vannak, és a körülöttünk lévő dolgokról is feljegyzések vannak, olyan szinten, hogy a cselekedeteinknél, amikor észrevesszük, hogy észrevesszük-e egyáltalán, hogy másnak szüksége van ránk, vagy sem. Így írja ezt a nagy küzdelemben Ellen White. Ha a látható és a láthatatlan világot elválasztó lepel fellebbenhetne, és az ember láthatná, mint egy angyal feljegyez minden szót és minden tettet, amely az ítéletkor ismét előkerül, naponta mennyi szó maradna kimondatlanul, és mennyi cselekedet elvégezetlenül. Gondoljuk ezt végig. Ha mi tudnánk azt, hogy minden gondolatunkat, minden cselekedetünket, minden szavunkat feljegyez valaki, megtennénk-e azokat, amiket megtesszük? Hát nagyon sok mindent nem tennénk meg. Az biztos. Hogy tekintünk ezek után a saját életünkre? Ez a nagy kérdés. Hogy tekintünk arra az elmúlt 15 évre, vagy elmúlt 40 évre, vagy elmúlt 50 évre, vagy elmúlt 70 évre, amit leéltünk? Úgy, hogy tudjuk, hogy minden, amit mi tettünk, mondtunk, gondoltunk, az fel van jegyezve. Felteszem a kérdést, ha ebből egy regényt írnának, az kalandregény, rémlegény lenne, vagy mi lenne? Isten szemében az a kérdés, hogy ez hogy néz ki. Nem az a kérdés, hogy a mi szemünkben hogy néz ki, hanem az a kérdés, hogy az Isten szemében hogy néz ki. Én azt gondolom, hogy amikor nekem visszajátszanák az én életemet, akkor én elsüllyednék a szégyentől. Főleg, amíg a gondolataim is előjönnének, hú, hát nem tudnám, hova bújjak a szégyentől. Ezért is jó talán, hogy én nem vagyok ott, amikor ezek a könyvek megnyitatnak. Nem tudom, hogy egyébként önök hogy vannak ezzel, de én elsüllyednék a szégyentől. Na, keresség után, amikor Isten igaznak nyilvánít egy embert, akkor az még a szíve szerint még nem igaz, a cselekedet szerint még bűnös. Ezt megnéztük mi a tegnapi nap alapján. De nézzük akkor meg, hogy mi van ezek után. Azt mondja a Biblia, hogy azokért az emberekért viszont, akik így bűnösek, Jézus áll jót. Hát azt mondja Jézus, hogy én állok oda, én vagyok a megváltó, az én jellemem kerül őneki beírásra ezekbe a könyvekbe. Tehát Jézus áll jót, mi értünk? Hát ez már itt kezd egy örömhír lenni, nem? Úgy írja Jézushoz vezető útban, hogy meghalt érettünk, és ímé felajánlja, hogy bűneinket elveszi, és igazságát, szépségét nekünk ajándékozza. Ha átadjuk magunkat neki, és üdvözítőként fogadjuk el, életünk bármely bűnös volt is, érdemeiért igaznak számít. Krisztus jelleme lép a miénk helyébe, és Isten kegyelmébe fogad bennünket, mintha sohasem vétkeztünk volna. Hát ez már egy örömhír. Innentől kezdve már van értelme ezzel foglalkozni a továbbiakban, nem? Tehát azt mondja, hogy ha mi elfogadjuk őt megváltónknak, szövetséget kötünk vele, akkor annak ellenére, hogy mi nekünk az életünk milyen volt, az innentől kezdve törölve, Jézusnak a jelleme és az élete kerül be mi helyettünk. Fel lehet lélegezni, meg lehet könnyebbülni. Ez egy igazi örömhír. De azt mondja, hogy ennek nincsen más útja, mint az, hogy mi lemondjunk a mi önző életünkről. Erről tegnap beszéltünk. Tehát ennek egyetlen egy útja van, hogy lemondunk az önző életünkről. Na akkor már megnéztük az ítéletnek a vizsgálati szakaszait, illetve az ítélet szempontjait. Nézzük meg akkor, hogy akkor mi történik az ítéletnél. Azt mondja a Biblia, ugye, hogy még folyik az élet. Tehát az élő emberek is, akik élnek, azok is meg lesznek ítélve. A halottak is, de az élők is meg lesznek ítélve. És úgy írja, aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is, és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is, és aki igaz, legyen igaz ezután is, és aki szent, szenteltessék meg ezután is. Tehát azt mondja a Biblia, hogy az élőknél, amikor ki van mondva az ítélet, onnantól kezdve nála már az élet le van zárva ilyen szempontból, az ítélete már le van zárva. És aki eddig bűnös volt, fertelmes volt, az már fertelmes marad, aki pedig szentnek nyilvánítottak, az már onnantól kezdve, vagy igaznak nyilvánítottak, onnantól kezdve, az már igaznak szent marad. Tehát az ítélet elkezdődött 84-ben. Ez azt is jelenti, hogy Jézus, amikor visszajön, akkor nem ítélet lesz, akkor már az ítéletnek a végrehajtási szakasza lesz. A kihirdetése és a végrehajtási szakasza lesz. Akkor bizony már késő megtérni. Van egy, mondhatnám azt, hogy egyesek számára rossz hír, nincs fellebezésnek helye. Nincs olyan, hogy akkor most én fellebezek, húzom még az ítéletet, lesz egy második kör, mert azért ne feledjük el, a mi jogszolgáltatásunkban nagyon sok esetben a másodfokon gyökeresen ellentétes ítélet születik. Itt ilyen nincsen. Itt, ha megszületett, fellebezésnek helye nincs, kihirdetésre kerül az ítélet, és kész. Tehát azt már elmondtam, hogy nincsen próbára bocsájtás, vagy feltételes szabadláb, nincsen felfüggesztett büntetés sem, illetve, hogyha jobban megnézzük, akkor a feltételes szabadlábon most élünk, ez a kegyelmi próbának az időszaka, és az, aki halogatott, akkor addig halogatott, hogy a vége már az, hogy már nincs lehetőség a megtérésre. Azt mondja Jézus, hogy aki nincs velem, az ellenem van. Tehát nincsen, hogy is, meg nincsen, hogy és, meg nincsen, hogy vagy. Azt mondja, aki nincs velem, nincs az én táboromban, az ellenem van. Hát ez nem egy jó hír. Azt mondja még, hogy tied, Uram, a kegyelem, és bizony te fizetsz meg mindenkinek az ő cselekedetei szerint. Na de akkor mik ezek a fizetségek? Ez lehet a kérdésünk, nem? Nézzük meg, az ítélet végrehajtásánál azt mondja, hogy ímé eljövök, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek. Ki jön el? Azt már tudjuk, hogy Jézus, és akkor mivel fog fizetni? Azt mondja az egyik helyen, hogy a feljegyzéseket törlik, honnan? A bűnök könyvéből. Vagy pedig a nevet törlik, honnan? Az életkönyvéből. Tehát néztük, hogy van három könyv, Vagy az életkönyvéből törlik ki az embernek a nevét és a feljegyzései ott maradnak a bűnök könyvében, és akkor ő az elkárhozottak közé kerül, vagy pedig a bűnök könyvéből törlik az ő dolgait, és akkor megmaradnak a jó cselekedetei a feljegyzések könyvében, és megmarad a neve az életkönyvében. Hát akkor mit kapnak? Azt mondja a Biblia, hogy azoknak, akik az életkönyvében bennmaradtak, azoknak örök élet adatik, és azoknak, akik az életkönyvéből kitöröltettek, azoknak pedig egy végső pusztulás, úgy mondja a Biblia, hogy egy második halál. Ezt így írja egyébként római levélben, azoknak, akik jó cselekedetben való álhatatossággal, dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek örök élettel, azoknak pedig, akik versengők, és akik nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak búsulással és haraggal. Hát ott így írja, hogy búsulással és haraggal. Minek nem engednek az igazságnak? Megnéztük, hogy az igazság az három dolgot akar, egyrészt Jézust, másrészt az igét, a Szentírást, és a harmadik pedig a törvény. Tehát azt mondja a Biblia, hogy az dönti el minden embernek a sorsát, hogy mit kezd azzal az igazsággal, amit megismert. Ha nem ismerte meg, akkor a lelkiismerete alapján. Ez dönti el a sorsával. Na akkor nézzük meg, hogy mit kapnak. A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába, ez a második halál a tűznek tava. És ha valaki nem találtatott beírva az életkönyvébe, az a tűznek tavába vetteték. Még a pokol is a tűznek tavába vetteték. Nincs, hogy a pokolban örökké égnek, örökké főnek az emberek. Még az is el fog pusztulni. Az igazak meg sem halhatnak többé, a gonoszoknak pedig osztályrészük a második halál. Nincs próbárabocsájtás, nincs letöltendő idő és utána szabadulás. Hát, sokan azt mondják, ez bizony az Istennek nem egy jó tulajdonság, hogy így megégeti az embereket. Én meg azt mondom, hogy az Isten az egy igazságos. Ezt már megnéztük akkor, amikor megismertük. Ő nem az embert, hanem a bűn gyűlöli. Az embert az bánja. Tegnap megnéztük, hogy amikor az Isten keresi az embert, az Isten szemében az ember, a bűnös ember, az egy beteg, eltévedt ember. Aki ráadásul önmaga nem is tud szabadulni. Ezért az Isten keresi az ember. Nem az ember gyűlöli, hanem a bűnt. A bűnt pedig azért, mert tudja, hogy hova vezet. A Biblia szeret egy haragú Istenről és egy szerető Istenről, de én azt tudom mondani, hogy az Isten minden lehetőséget megad minden embernek, hogy megtalálja őt, és választhassa a döntésében őt. Na nézzük akkor. Miért is igazságos? Igazságos azért, mert az ember szabad döntését elfogadja. Nem erőlteti rá. Nem kényszeríti fegyverrel, nem kényszeríti mindenféle fenyegetéssel. Azt mondja, hogy te dolgod, mit döntesz, én azt elfogadom. Igazságos azért is, mert csak annyit kér számon, amennyit ismertünk. Ha sokat ismertünk, sokat kér számon. Ha keveset ismertünk, keveset kér számon. Ez rendkívül igazságos. Ma a jogszolgáltatásban azt mondják, hogy a törvény nem ismerete nem mentesít a felelősségre vonásról. A Biblia meg azt mondja, hogy ha te nem ismertél engem, tőled nem kérem számon azt, hogy te ismertél engem. Mennyire igazságos, nem? Megint nem jogszolgáltatásról beszélünk. Aztán igazságos azért, mert hosszan tűr érettünk, nem akarja, hogy egyesek elvesznek. És igazságos azért, mert nincs protekció. Nincsen, hogy te egy kiváló híres zenész vagy, lehet, hogy nem volt kiváló, de híres zenész volt, meg sok pénze volt, és akkor ő kimosta magát. Megvásárolta azt, hogy eltűnjenek a labor eredmények a rendőrségről. És nincsen személyválogatás azért, mert neked a bőrszíned ilyen, vagy neked, mert te ilyen vagy olyan munkát végeztél, vagy ennyit tanultál, vagy ennyire jutottál, akkor te már nem üdvözülhetsz. Nincs személyválogatás. Ez emberi eggyel egyébként elég nehezen felfogható. Mi bennünk, ha látunk egy embert, abban a pillanatban kialakul egy kép róla, és egyből elgondoljuk, hogy ő milyen lehet. Nem is ismerjük, csak látjuk, és egyből elgondoljuk, hogy ő milyen lehet. És utána ahhoz próbálunk meg bizonyítékokat szerezni, hogy amit mi elképzeltünk, az olyan. Istennél nem. Nincs személyválogatás és nincs protekció. Mi az ígéret? Azt mondja Jézus, az én atyámnak házában sok lakóhely van. Ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És hogy hová megyek én? Tudjátok. Az utat is tudjátok. Az, hogy ki lesz a mennyben, az nem Jézuson, nem az Istenen múlik. Az csak mi rajtunk múlik, hogy ki leszünk ott. Ott leszünk-e vagy sem? A kérdés az, hogy fel vagyunk-e készülve rá, hogy ott legyünk. Na tehát a tárgyalás szereplői bíró Jézus, a vádoló Sátán nincs jelen, a vádlottak mi vagyunk, de mi képviselve vagyunk, az ügyvéd pedig, ki az ügyvéd? Aha, igen, jöjjenek akkor a most a teljességgel jó hírek. Azt mondja, örömhír, Mert nem oly főpapunk van, aki ne tudna megindulni a gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Azt mondja, hogy megindul a mi gyarlóságainkon. Én csak azt látom, hogy a bíróságon sok esetben a bíró nem indul meg az emberi gyarlóságunkon. Itt pedig azt mondja, hogy megindul a mi gyarlóságainkon. Tehát a bírónk, Jézus Krisztus elfogult, mert ha ő megindul a mi gyarlóságainkon, akkor azt mondom, hogy ő elfogult velünk szembe. Nem? Na menjünk akkor tovább. Azt mondja, aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt és az ő angyalai előtt. Milyen furcsa. Az ószövetségi ceremoniális törvények, a templomi törvények nem tudták azt bemutatni, hogy a főpap és az áldozat az egy személyben ugyanaz. Mert a főpapnak kellett leölni az áldozati bárányt. És közben Jézus volt a főpap, és ő a bárány. De ezt az emberi dolgok nem tudták megmutatni. Ugyanígy nem tudja az emberi bíróság megmutatni azt, hogy Jézus az ítélő bíró, de egyben ő az ügyvéd is. Ez ugyanúgy nem fogható fel mostani joggyakorlatban. Tehát az ügyvédünk is Jézus. Van egy bíró, aki elfogult, ráadásul az ügyvédünk is. Húha. Jézus Krisztus egy személyben, tehát ügyvéd is, bíró is. Úgy írja ezt János, hogy én fiacskám ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek, és ha valaki vétkezik, van szószólunk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus, és ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért, de nem csak a mi vétkeinkért, hanem az egész világért is. Menjünk tovább. Tehát van egy bíró, meg egy ügyvéd egy személyben, aki azt mondja, hogy megindul a mi gyarlóságunkon, tehát elfogad. Ráadásul itt azt írja a Biblia, hogy ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért. Lefizette a bűneinknek az árát. De nem csak egy óvadékot tett le, hanem az egész bűnünkért lefizette az árát. Kifizette a bűneinkért a büntetést. Nem furcsa? A bírónk, az ügyvédünk egyben ki is fizette a büntetést, letöltötte a büntetésünket. Hú, na menjünk még tovább. Tegnap megmutattam az Ószövetségben a kedvenc igehelyemet, ez most itt az Új Szövetségben a kedvenc igehelyem. Azt mondja itt Jézus, nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. A barátaiért. Úgy mondja tovább. Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek. Nem mondalak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura. Titeket pedig barátaimnak mondottalak, mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtulattam néktek. Barátunk is egyben. Van egy olyan személy, aki a bírónk, aki az ügyvédünk, aki a megváltunk, mert lefizette a teljes büntetésünket, és még a barátunk is. Tehát Jézus az ügyvédünk, a bíránk, a barátunk, a megváltunk. Ha ez mind igaz, akkor milyen ítéletre számíthatunk? Milyen ítéletre számíthatnánk akkor, hogyha a mi legjobb barátunk lenne a bírónk, egyben már ki is lenne fizetve minden, amit a büntetést kellene fizetnünk, mert azt mondják, hogy nem tudom, ennyi összeg, és akkor egyben ő még a bíránk is és ügyvédünk is. Hát ez egy olyan örömhír, amit nem lehet überelni. Azt mondtam, hogy Jézus teljes mercélességgel kiáll az emberért. Azért az emberért, aki őt választja. Van egy érdekes megfogalmazás a Bibliában, úgy mondja, hogy ímé Istennek ama báránya, mondja ezt keresztelő János, amikor jön Jézus és megkeresztelkedik nála. És a Bibliában olvasunk egy nagyon furcsa megfogalmazást a Jelenések könyvében. Ezt olvashatjuk. Azt mondja a Jelenések könyvében. És mondának a hegyeknek és a kőszikláknak, essetek mireánk és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül és a bárány haragjától. Mert eljött az ő haragjának a ma nagy napja, és kiállhat meg. Azt mondja, hogy rejtsetek el minket a bárány haragjától. Nem furcsa ez? Láttak már haragvó bárányt? Én se. Miért haragszik Jézus? Azért, mert olvastuk tegnap is, hogy keresi az embert, kopogtat az ajtón, hogy bejöhessen. És azt fogja majd kérdezni, amikor visszajön, hogy ember, Mondd meg, mit tettem volna még te érted? Mit nem tettem meg, te érted? Mindent megtettem. És ezért haragszik. Azért haragszik, mert nem tudja megmenteni azt az egy embert. Képzeljük el, hogy mi mit tennénk akkor, mert Jézus, amikor ment hozzá Júdás, vitte a katonákat, hogy elfogják Jézust, még az utolsó pillanatban is tudta, hogy Júdás azért jön, hogy elfogassa. Még Júdásért az utolsó pillanatban is küzd. Küzd. Mi megtennénk? Ő azt mondja, Jézus pedig mondá neki, barátom, miért jöttél? Az utolsó pillanatban még Júdást meg akarja menteni. Tudja, hogy azért jön, hogy elfogassa, de őt még meg akarja menteni. Mi ezt megtennénk? Megtennénk az ellenségünkkel, hogy megpróbáljuk megmenteni? Vagy hogy barátomnak hívjuk? Ezért haragszik. Azt mondja a Biblia Efézusi levélben, mert kegyelemből tartottatok meg, hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjél. Tehát tegnapi nap megbeszéltük, hogy 100-szoros Teréz anyu, 1000-szeres Teréz anyu is lehet bárki, ha nem fogadja el az Isten ingyen kegyelmét, cselekedetek által nem lehet üdvözülni. Nincs ilyen. Azt mondja, hogy ez egy ajándék. Az Istennek az ajándéka. Na, akkor felteszek egy kérdést. Egy ajándékkal mit lehet tenni? Egyik elfogadom, igaz? Másik elutasítom. Van harmadik? Van, elfogadom és továbbadom. Csinálnak azért ilyet az emberek, nem? Hogy ne csinálnának ilyet? Oh. De van egy olyan, hogy elfogadom. Van egy ajándékom az önök számára. Hajoljanak le a ülés alá, nyúljanak le, ott találnak egy belépőjegyet. Vegyék le. A technikusi széken is van. Alul. Így, tessék így lehajolni, lenyúlni, és levenni. Neked is adok egyet, mert arra nem tudtunk rakni. Ó, nekem is van az asztal alatt. Tessék levenni. A belépőjegyen azt látják, hogy nincsen eső nap. Az ára micsoda? Szeretném, ha felolvasnák. Nagyon szépen köszönöm. A belépőjegyét használja fel mindenki saját maga. Ne adják át másnak. Találkozzunk a mennyben. Következő alkalommal azt fogjuk megnézni, hogy mit mond a Biblia az idők jeleiről. Megnézzük a következő alkalommal, hogy mit várhatunk, mi van még előttünk, mik az idők jelei, mit láthatunk ma ebből, hol tart a földi történelem a 21. században. Kell-e nekünk félni valamitől? Hát akkor találkozunk a mennyben, és köszönöm a figyelmet.